Táncvigalom a szerályban. A Valide szultána születésnapja volt. Mahmud anyja, a szultána, francia nő volt, kinek szülői Martinik szigetén éltek. Ifjú korában felküldték őt Párizsba. Ott a kegyes nénék zárdában nevelteték 16 éves koráig. Akkor visszahívta őt a család a szép déli szigetre, Afrika túlsó oldalán. Útközben a hajót zivatal roncsolta össze, és egy más gálya szabadítál meg az utasokat, az pedig a sík tengeren berber kalóz fogta el, és a szép francia leánykát eladták a szultánnak. A többit azután tudjátok. Elő bódír je me meurs, ne non elle devient sultane. Hugo Victor. Mondhatta ő, meghalok, apácából lett szultána. Azok a szegény virágok, kiket a világ minden részeiből vásárra hordtak össze a nagyúri hárem számára, és akik nem tudnak egyebet, mint szeretni, elhalaványultak az európai műveltségű hölgy, ragyogó szépsége és szelleme előtt. Ő lett Szelim kedvenc neje. Ő szülte neki Mahmudot, és fia jobban szerette anyját, mint valamennyi hölgyeit. A Valide születésnapjára nagy meglepetés várta őt. A szultán titokban intézett el mindent. Európai táncvégalmat rendezett a szerályban. Bécsből szabókat hozatott, azokkal legújabb divatú köntösöket varratott odaliszkjainak, eunuchjaival betanítatá a legújabb farsangról ismeretes keringők zenéit, egy menüettet és két francia négyest, ugyanazon táncokat a hölgyek is elsajátíták. A hárembe jártas férfiak, a kizláraga, az anaktárbej, az ifjú trónörökös Abdulmedzsid, és maga a szultán is barna színű európai öltönyöket kaptak, úgyhogy midőn a szultána belépett az ünnepélyesen világított porcelánterembe, a bámulattól leigézve állt meg. Egy párizsi udvari ünnepélyen képzelé magát, minőket még mint gyermek a Louvre-ban látott. A száz meg száz fiatal odaliszk hullámzó tömegben járt alás fel, büszkélkedve a legutóbbi évek tarka divatjában, hosszú kesztyűiben és sejemharisnyáiban. A turbánok helyett tollas kalapok s bokréták díszíték a felbodorított pompás hajfürtöket, fedetlen vállal és kebellel, lengetek habkönnyű öltözetekben, pillangós festett legyezőkkel, szabadon kacagva, fecsegve mulatott ez új világban a háremek népe. És az egészet csak azt tevé különbözővé a mi táncvigalmainktól, hogy a mulatság sötétebb része, a férfi alakok hiányzottak belőle. Ez árnyéklatot csak négyen képviselték. A szultán, a trónörökös, a kizláraga és a bej. Ezek közül kettő még nem férfi, a másik kettő pedig már nem az. Mind a négyen magyaros, feszes dolmányokba vannak öltözve. Hosszú, fekete pantallókkal, fejeiken vörös fez. Szultán vaskos termetével olyan jó magyar alispáni alakot mutat, senki se nézni őt egyébnek. Álig begombolt dolmányával az ifjú herceg deli termetét különösen emeli a feszes öltözet, haja két felé van bodorítva divatosan. Szétnyílt dolmány alatt látszik a gavalléros fehér mellé. A kizláraga ellenben igen mulatságosan viseli magát a szokatlan öltözetben. Mindig az övébe akarja dugni kezeit, és akkor veszi észre, hogy nincs az oldalán. Kabátja szárnyait pedig egyre húzogatja lefelé, mintha restelni, hogy nem érnek a földig. A Valide szultána kellemesen van meglepetve. Gyermekéveit képzeli vissza a látványra, s háládatosan öledi keblére fiát egy öngét figyelemért, s az hódolattal csókolja meg az anyai kezet. Szerelmét sok nőnek osztá a szultán, de tisztelete egyedül az anyjáé maradt. Az odaliszkok örvendve, hízelegve fogják körül a jó szultánát. Sohasem volt ő egyikhez is szigorú, sőt. Védője, párt, fogója volt mindegyiknek, s akiket ő szeretett, azok biztosak lehettek Mahmud kegyének tartóságáról. Mindegyik iparkodik a valideknek megtetszeni új öltözetében. De egy sem tudja azt annyi kellemmel viselni, mint ez az új virágszál, kit csak nemrég hoztak a szerályba. És már is első lett az elsők között. A szép cserkeszleány. Ez a lengő lépés, ez a galambszerű hajlítása a nyaknak, ez a csáb, a vállak, a kebel ingerlő lejtésével alig engedik elhinni, hogy ez alak nem Párizs szalonjai borra voltatott, ahol jól tudják, mint kell a divat előnyeit fölhasználni. Hajfürtjei à la Valière vannak bodorítva, fél oldalt eső választékkal, ami egy kissé férfias kinézést ad neki, ami műértők tudtával még annyival ingerlőbb. Mégis igaza volt a görög Kalmárnak. A föld semmi foltja sem méltó a helyen kívül arra, hogy Milieva rajta járjon. A valideh megcsókolja az odaliszk homlokát, s maga vezeti őt a szultán elé, ki most nem engedi neki, hogy kezét megcsókolja. Micsoda gondolat! Európai ruhában kezet csókolni urának. Ehelyett az ifjú korona örökösnek engedtetik meg, hogy Milievát karjára öltve körülvezesse a teremben. Milyen szép két gyermek együtt! Abdul-Medzsid még alig 12 éves, a leány talán 14. Ha öltönyeik meg nem különböztetnék, senki se tudná megmondani, melyik a fiú, melyik a leány. Majd a rejtett zenekar megpendíti hangszereiket. A válidekre új meglepetés vár. A régen hallott zeneműveket hallja ismét eljátszani, és bámulat a tetőpontját éri, midőn a szultán felhívja, hogy táncoljon vele egy menüettet. Minő bohó gondolat, táncoljon az anya szultán a fiával, a szultánnal. Valamennyi nevető odaliszk előtt, aki még sohasem látott ilyet. Hol van még egy pár? Igen, a herceg és Milieva lesz az. Átellenben a felséges párral foglalnak ők helyet, s a lassú andalgó zenénél nagy méltósággal lejtik együtt a kurtuázi melankólikus táncát. Akként hajlongva s bókolva egymás előtt, mint a legjobb hajporos lovagok, és szépség flastromos istennők, az Œil-de-Bœuf korából. Soha sem láttak még így jelenetet a szerályban. A szultána maga is elbámult azon hódító ügyességen, melyet Milieva egy táncban kifejtett. Tökéletes udvarhölgy volt ő, azon fejedelmi mosolygással, melyről Estrel Gabriel oly hírhedett volt. A jó Mahmud annyira is Milieván felejti szemeit, hogy a tánc vége felé egészen elfeledkezik a maga lépéseiről. És minden szabályon kívül magához öleli Milievát. És kétszer-háromszor megcsókolá orcáját, pedig csak meg kellett volna hajtania magát és kezet csókolni. Nem is neki, hanem a valideknek, aki táncpárja volt. A menüet végeztével keringőt játszottak az eunuch zenészek, ebbe azután valamennyi odaliszk belevegyült, párosával egymásba kapaszkodva, és úgy lejtve a szép háromlépéses táncot, mert a kétlépéses fordulót csak a később haladó kor találta fel. A zenénél hangosabb a vidám zaj, mely a táncolók közt támadt. Itt-ott egy pár elbotlott a hosszú tapadó ruhákban, mikhez szokva nem volt, és az utána jövő nimfák halomra hullottak körülük. Másik megunta már a táncot, vagy belefáradt, de erősebb és tüzesebb társnéja által hurcoltatott tovább. A vén kizláraga és a bej középet álltak ügyel, vagy valami botrány ne történjék. A dévaj odaliszk sereg egyszerre őket is körülfogta. Belekapaszkodtak ketten-hárman, s vitték őket magukkal táncolni, keringeni. Belesodorták a vágtató rohamba, hogy a két jó úr lélegzetét veszté belé. A szultán és a valide herceggel és Milievával a terem emeltebb részein ülve nézték, s kacagták vidám jelenetet. Mentő jobban szóltak a sípok, mentő jobban ütötték a dobot. Annál sebesebben ragadták az odaliszkok a két prédára esett urat. A résztányérok csengtek. Ha, hallga! Mit hallasz, jó szultán? Mi zaj vegyül onnan kívülről a vidám zivatarba? Mintha ott is dobolnának, szólnának a trombiták, s vígadnának az emberek. Na, semmi, az csak képzelődés. Hozzátok a poharakat, ne azokat a szörbetes csészéket. Ma a valideh születésnapja van, ma európai emberek leszünk. Hozzatok bort és poharakat. A szultán különösen kedvelte a tokait és a sámpányi pezsgőt, e két hatalmasság követei voltak rá legnagyobb hatással. Meg kellett ízlelniük a bort az odaliszkoknak is, és azután még vígabban ment a tánc, esze veszettebb lett a vígdal és zene. Mi ez ismét? A szultán figyelmez. Mi zaj van a szerályokon kívül? Mi világít be a tetőről a gömbölyű ablakokon? E dobbanások nem a kettős dob döngései. E kiáltás nem a vigadók lármája, e csöngés nem a résztányérok verése, hanem kard csattogás és ágyumorai és ostromi zaj. És ama világ nem a tűzi játék fénye, hanem az égő üszköké. Fel Mahmud az ottomáról, el azzal a pohárral, ki azzal a karddal? Nem vígalom éjszakájesz, hanem a halálé. Kapuid előtt a lázadás. A szerájt ostromolják. 12 000 janicsár a sztambuli csőcselékkel egyesülve rohanta meg a kapukat, éppen midőn a zene legvígabban hangzott a kivilágított termekbe. Halljátok ezt? Kiállt a Karamakán, a janicsárok leghírhettebb szónoka, ki saját kezével akasztá fel a sztambuli metropolitát palotája küszöbére. Halljátok e zenét? Itt vígadnak, midőn körös körül sír az ország. Tudjátok-e, mi a legújabb hír ez éjjel? Gaskóbejt elfogták a szulióták, és semmivé tették janinai seregünket. Kapudán hajó hadát egy asszony gyújtotta fel, s Kermad Dzsahánt haddal lepte meg a sah. Vég enyészet közeg reánk, s az árulás a szerályban lakik, íme halljátok. Ők táncolnak, énekelnek, s borban füröztik nyelveiket, az ő káromlásuk hozza reánk allak csapásait. Mi jajgatunk, mi vérezünk, s ők vígadnak, s kacagnak rajtunk. Ne sírjanak-e ők is, ne vérezzenek-e úgy el, miként testvéreink, kiket mészárszékre küldtek? A bőszült tömeg névtelen ordítása felelt a lázító kérdésére. Ha az egész országot bejárjátok, nem találtok gonoszabb foltot a helynél. Tüzet a szerályra ordítá erre egy, utána a többi. És ha valamennyi ellenségtől megmenekültetek, akkor vagytok a leggonoszabb ellenség körmei között. Halál a vezérekre, halál a palota urakra, dörgi a nép, és egy hang fölkiállt a Karamakán mellett. Halál a szultánra! Karamakán odafordult hozzá, és megfeddé. A szultánt ne bánts, a szultán élete szent. Ő és gyermeke az utolsó, kik Omár fejedelmi véréből életben vannak, s bár nem méltó, hogy azon trónon üljön, melyet a hős Mahomed utódai számára emelt. De ő az utolsó, azért a szultán feje szent. De halál a Reis effendi fejére, halál a Kizlár agára és a kapudánra. ők okai pusztulásunknak. A gyaurok fejedelmei fizetik őket, hogy hazájukat elpusztítsák. Ezeket tőből kitépd, s ha találsz gyermeket családjából, megöld azt is, még a csecsszopót is, hogy az se maradjon, aki megemlegesse. A nép bőszülted ordita a szerály kapuj előtt, melyek be voltak zárva, s láncokkal elkötve. Janicsárok megfutták a lázadási tülköt, a dobok recsegtek, s a szultán odabenn szép leányka ölében nyugtatá fejét. Hogy elhallgatott a zene, hogy elhalt a csók, a nevetés az ajkakon, midőn egyszerre egy ágyú lövés rázta meg a szerály. Egy vakmerő izoglán a vízi kaput megrohanó népre lőtt a kiszegezett ágyúval. A szultán megrettenve hagyta el háremét, és sietett a közép kapu fölé, hogy a néphez beszéljen. Míg a folyosókon végighaladt, szolgái hivatalnokai lábaihoz borultak, térdeit átfogva könyörögtek, hogy ne mutassa most magát a népnek. Mahmud nem értette őket. A pillanat zavarában nem jutott eszébe, hogy a frank öltözet van rajta, melyet a nép most átkoz és gyűlöl. Időn kilépett az erkélyre, a fáklyák és üszkök világánál megpillanták őt a janicsárok. Egyszerre ujjal mutatott rá minden ember. Egyszerre támadt a gúnyos, a dühös ordítás. Nézzétek, ez itt a szultán. Látjátok a kalifák kalifáját? A mozleminek padisahja a gyaurok öltözetében. Ez itt Mahmud ellenségeinek szövetségese. A szultán visszadöbbent a viharzó népdüh elől, s mint egy önkéntelen fordult hátra, sápadta a rebegve. Mivel csillapítjuk le ez ivatart? Szolgái remegő ajkakkal álltak körülötte, félrehúzódva mellőle nem csak tiszteletből, de félelemből is. E pillanatban egy merész, fiatal izoglán lépett a szultán elé, és bátor, remegéstelen hangon válaszolt kérdésére. Karddal, ágyúval, fegyverrel. Ez Tomár. A szultán végignézte a fiút, meglepett vannak merészsége által, s azzal sietve ment öltöző szobájába, báli öltönyét fölcserélve uralkodói öltözetével. És úgy jött vissza a belső termeiből, és leszállt az udvarra. Az ágyuk a kapuknak voltak szegezve. Topidzsik nyugtalanul álltak mellettük égő kanócokkal, parancsszóra várva. Amint a szultán az udvarra lépett, egyszerre néhány száz izoglán fogta körül elszántan őt az utolsó csepp vérig védeni, Mahmud újra megismeri közöttük Tomárt. Úgy látszott, hogy ő a többiek lelkesítője. A szultán inte nekik, hogy tegyék hüvelybe kardjaikat. Topidzsiknak megparancsolá, hogy oltsák ki a kanócokat. Azután meghagyá, hogy nyissák meg a nép előtt a szerály ajtaját. Mindenkit eltávolít a magától. Egyedül állt ott a kapu alatt szultáni öltözetében, méltóságos tekintettel. Amint a kapu két felé nyílt, és a néptömeg fáklyákkal és villogó fegyverekkel kezében beruhant az udvarra, egy percre megdöbbenve állt meg a szultán alakja előtt. Nem úgy, mint az idegen öltözetben kigúnyolá. A fejedelmi fenség megbénítá a dühöt, de csak egy percig tartott. A következő pillanatban már kinyúlt egy kéz a lázadók tömegéből, mely a szultán vállán megragadá a kaftánt. Mahmud elsápadt a vakmerőségre, és elsápadása veszélyt hozott rá, egyszerre minden oldalról megragadták. A szultán a pillanatban visszafordult, s megpillantva Tomárt hátra kiállta, védd a háremet, s azzal jobb kezét kiszabadítva, kirántotta kardját, megcsóvált a feje fölött, és míg ellenei azt várták, hová fog lecsapni, ő Tomárnak hajítá a kardot, s még egyszer kiáltá, védd fiamat! A fiatal izoglán felkapta a szultán kardját, s még a janicsárok tömkelegében az elragadott szultán eltűnt. Ő társaival a második udvarba vonult vissza, s annak kapuit eltorlaszolva dühös védelemmel fogadta az endülőket. Azt a kardot, a szultán kardját meg kellett ma érdemelni. Lassanként 2000 izoglán és 3000 bosztandzsi gyülekezett a hősifjú mellé. A janicsárok halommal feküdtek már a kapuk előtt, miket úgy keresztül kasul lövöldöztek, mint a rostákat. Minden rohamot visszavertek a szerái ifjak. Miért nem maradt közöttük a szultán? Megvédték volna az egész világ ellen. Most ki tudja, hová lett. Talán meg is ölték azóta. A janicsárok csak hamar átlátták, hogy rájuk nézve semmi sem volt célszerűtlenebb, mint fáklyákat hozni az ostromhoz, így őket jól láthatták a belső szerályból, s minden lövés célba talált. Olcsátok ki a fáklyákat, hangzék karamakán szava, ki roppant öblös pajzst tartva maga előtt, már a harmadik golyót érzi a 12 bivaj bőrön keresztül testéhez ütődni. A fáklyák egymás után kioltattak, s azzal elsötétült a tágas udvar, csak a fegyverek villámlása vetett olykor fényt a küzdő tömegekre. Éjfél után 2 óra lehetett, midőn egyszerre szünet állt be, mindkét fél elfáradt, elcsendesült, a janicsárok összesúgtak, végre a mély csendességből karamakán dörgő hangja szólalt fel. Halljátok ti mindnyájan, kik a szerályon belül vagytok. Ti is jó harcosok vagytok, mi is azok vagyunk, és bolondság az igaz hívőknek egymást kölcsönösen fogyasztani. Mi nem azért fogtunk fegyvert, hogy benneteket megöljünk, sem hogy a szerályt kiraboljuk. A padisakst sem akarjuk megölni, sem a trónörököst, de ki akarjuk őket ragadni az árulók kezéből, kik őket környülvették, és meg akarjuk szabadítani az országot a hűtlen vezérektől és tanácsadóktól. Azért adjátok ki nekünk a herceget, a szultán fiát. Bizonyára semmi bántódása nem lesz, és mi azonnal elhagyjuk a szeráj udvarát, és nem bántunk senkit annak kapuin belül. Ha pedig kérésünket nem teljesítitek, akkor Allah legyen irgalmas mindazoknak, akik az ostromlott falakon belül vannak. Kizlár aga megvívé a hárembe a hírt, s feszült hallgatással várták az ostromlók, és ostromlottak a Valideh üzenetét, mert az övé volt a határozás, mind a 4 asszeki szultána fölött. Egy óra negyed múlva visszatért a kizlár aga, s jelenti az ostromlóknak, miszerint a herceget ki fogják nekik adni. A janicsárok diadalordítással fogadták ez üzenetet, míg az izoglánok felzúdultak e szóra. Kizlárag a vállat vonított, így határozák a háremben. Nem hiába asszonyok voltatok mindmondá bosszusan Tomára kizlár agának, s maga a kapuhoz állt, hogy legalább még egyszer megcsókolhassa a herceg kezét, s tán megsúgja neki, hogy ne menjen. A janicsárok újra meggyújtották a fáklyákat, s a kapuhoz tolongtak. Benn sötétség uralkodott. Nem sokára léptek hallatszottak a sötét folyosón, s 2 fáklyavívő kíséretében a lépcsőkön alászállt a herceg. Ugyanazon öltöny volt rajta, melyben a Bejrám ünnepe alatt a Szofia mecsetig végig lovagolt. Hogy újjongott akkor a nép előtte? Rózsaszínű sejembugyogó volt rajta, karcsú bokáin sárga topánkákkal, deri termetére zöld kaftán simult nagy aranyvirágokkal, sárga sejemmellény szép gömbölyű nyakáig ért, s a zsinórok és gombok tarka pillangókat ábrázoltak, színes drága kövekből kirakva. Amit a kapu aláért, inte a fáklya vivőknek, hogy álljanak meg. Kizlár agát visszaküldi, és maga egyedül járulva a kapu elé parancsolá, hogy nyissák fel a szárnyakat. Míg ez megtörtént, Tomár odasímult hozzá, s megragadva a herceg kezét, megcsókolá azt fülébe súgva halkan. Ne menj ki! Mi megvédünk, ha itt maradsz! Herceg megszorítá Tomár kezét, és azt súgá vissza. Kell, hogy menjek, te védd a szerályt tovább is! Azzal magához öleli az ifjúcs, megcsókolá őt hevesen 2-szer. Tomár megdöbbent. Mit jelentettek-e forró érzékeny csókok? A sötétség nem engedi neki, hogy a herceg arcvonalmait kivehesse, és midőn még egyszer vissza akar rájuk tartóztatni, az hirtelen kiragadta magát kezeiből, és kilépett a sötét bolthajtás alól a janicsárok közé. Tomár eltakarta szemeit kezeivel, mert nem akart-e pillanatban a herceg sorsát látni. Lehet, hogy a vérszomjú janicsárok az első pillanatában rögtön le is gyilkolják őt. A herceg kilépett a zendülők közé. A féktelen öröm vér és diadalittas kiáltásával rohantak azon percben felé a janicsárok. Csak egy kéznek kell megkezdeni, és a többi elvégzi a legvéresebb munkát. De a herceg bátran, büszkén állt meg előttük, s meglepő vakmerőséggel kiállt a rájuk. Térdre előttem, lázadók! Tomár ijedten pillantta egy szóra a hercegre. A fáklyák teljes fényt vetének annak gyönyörű arcára. Nem Abdul Medzsid volt az, hanem Milieva. A háremben őt öltöztették fel a bejrám ünnepi köntösbe. Ő lépett ki a herceg helyett bátrabban, mint ha annak született volna. Ki vehetni észre a cserét? Az odaliszknak szíve is van eljátszani a férfi szerepet, és nem csak férfi öltöny az, mely őt átalakította, hanem férfi lélek is. A janicsárok meg voltak lepetve merész föllépés által. A gyönyörű, fönséges alak ellenállhatatlan hódító tekintetével nézett végig a tömegem, büszkén, méltóságosan, mint egy valódi fejedelem. És akkor halál lebegett annak feje fölött, aki azt merte mondani, én vagyok a fejedelem. Tomár önfeledve ragadta kardját, és ki akart rohanni testvére védelmére. Társai visszaránták. Mit akarsz, boldogtalan? Bízd őt sorsára. Karamakán vaddatszal lépett az álherceg elé, kezében kivont kardja. Térdre előttem, kiállta rá az odaliszk, s kezével parancsoló mutatva rá, merészen szemébe nézett a vadharcosnak. A marcona alak megrendülve állt meg előtte. Szilaj vadállatként állta egy ideig bűvös tekintetét. Vérben forgó szemei lassanként elborultak, keze aláhanyatlott villogó fegyverével, térde megtört alatta, és az ifjú gyermek lábaihoz hajolva, engedelmesen mondál előtte a szalámot, megcsokolva annak kezét, s letéve lábai elé véres kardját. Milieva a meghajolt zendülő fejére nyugtatva jobbját, büszkén felségesen tekinte szét az elnémult lázadókon, és azután felvevi a kardot, s visszaadá azt Karamakánnak. Járulj előttem, és nyiss utat. Mint varázsszóra nyílt meg előtte a tömeg két felé, Karamakán vállára vetette kardját, és úgy ment az ifjú alak előtt. A népsereg önkéntelen hódolattal nyitott előtte mindenütt utat a szerájtól egész a hét toronyig. Két felől mentek mellette a fáklyavivők, közöttük oly büszkén lépdelt ő, mintha diadalútra menne. Senki se vette észre a cserét. A fiatal arc hasonlatossága, a bejrám ünnepi ismeretes öltöny, a férfias magaviselet nevelék a csalódást. És azon gyülevész között, mely őt hatalmába keríté, senki sem volt azon tekintélyesebb férfiak közül, kik a herceget közelebbről látták, és a csalást felfedezhették volna. Ugyanazon héttornyú börtönbe a szultánok és családjaik emlékezetes helyére hurcolták a szultánt is. Azon nyolcszögű teremben, melynek gömbölyű ablakai a tenger felé néznek, nem egy halálsóhaj hangzott el már Omár utódainak ajkáról, kiket egy hatalmasabb párt vagy egy diadalmas testvér rövidebb vagy hosszabb halálra ítélt. Reggel volt már, a lázadás moraja ott künn elcsendesült, a szerályt nem ostromolták többé. Reggel belépett Karamakán a szultánhoz. A földön ült a padisa, a mesztelen földön. A fejedelmi öltözet volt rajta, turbányában a kalifák gyémánt forgója, és ő a földön ült, nem nézett föl a földről. Felséges úr szólítá őt meg Karamakán. A padisak, mintha nem hallotta volna a szót, egykedvűen nézett maga el, és arcán semmi vonás meg nem mozdult. Uram, megjelentem előtted, hogy szóljak veled a mozlem nép nevében. Beszélhetett, mint hogy márvány szobornak beszélt volna. Minden zivatar Allahtól jő, uram, s ok nélkül nem történik semmi, amit Allah cselekszik. Mikor a villámok széthullanak, Adra meleg angyal kezéből nem a légben megsűrűdött átok hitta azokat alá. És midőn az élőföld megindul a rajta levő városok alatt. Nem az igaztalanul kiontott vér rendítette azt meg. Azért a mozlem nép támadását is Allah szerzés, Allah tudja annak okait. Megőrzöm nyelvemet attól, hogy ez okokat előtted elmondjam. Ismerette azokat úgyis. Én nem gyalázom meg a próféta felkentjét szavaimmal. De kérlek tégedet, én uram, ígérd meg Allahra nekem is a népnek, hogy cselekedni fogod azt, ami az ozmán nemzet uralkodójához illő. Ígérd meg nekünk panaszaink orvoslását, és mi visszaültetünk trónodba. Mahmud fölvetéje szóra szemeit a beszélőre, sokáig nézett arcára sötéten balul, mint a napsötétség. Azután felállt helyéből, elfordult tőle, stompa megvetéssel terhes hangon felelt neki. A szultán nem felesel szolgáival. Karamakán arca vonaglott e szóra, alig bírta visszafolytani dühét, stört mondatokban szóla. Uram, az oroszlán is királya a pusztáknak, de ha kalitkában van, hallgat őrizőjére. Ismerheted-e kezet, mert eleget harcolt éretted, s szaporítá győzelmeid, s tudhatod, hogy amit a kéz megfog, az vassal van megfogva. A szultán sokáig gondolkozott, aztán egyszerre valamire látszott eszmélni, mert arca elveszti szigorát, s csendes, engedékeny tekintettel fordult a janicsár vezérhez. Tehát mit kívánsz? Ama megszelídült tekintetben volt a gondolat szülemlése, hogy a janicsár hadnak el kell törültetni a föld színéről. Mit kívánsz, kérdé szelíden a padisa? Karamakán tekintélyes arcot öltött, mint aki át van hatva, azon tudattól, hogy ő most országok sorsát intézi el. Halljad kívánatainkat, mi józan müzülmánok vagyunk, nem kérünk lehetetlent. Ha meggyőzhetsz, afelül, hogy kérésünk helytelen, elállunk tőle, ha meg nem győzhetsz, teljesítsd azt. Mahmud ajkai keserű gúnya vonultak el a bölcs beszéd felett. Nem vitázok veletek, ti parancsoljatok velem. A kalifák kalifája engedelmeskedik szolgáinak. Hozass pergament és írónádat, s mondd tollam alá, amit kívánsz. A szultán lesz a te íródeákod, nagyságos zendülő. Karamakánnak nem volt elég esze e szavak iróniáját elérteni, sőt hízelegve érzi magát ez alázatos szavak által. Büszke biztonsággal nyúlt keblébe, s onnan egy nagy csomó kész megírott levelet vont elő. Felszabadítalak e munka alól, felséges úr, mondá Mahmudnak, elétevé az írásokat. Íme már készen vannak, csak alá kell írnod. Megengeded, hogy elolvassam, kérdé, keserű mosolyjal Mahmud. Vagy kívánod a nép nevében, hogy olvasatlanul írjam alá? Ahogy te néked tetszik. Mahmud feltárta az iratokat egymás után, s az elolvasottakat maga mellé rakta. Á, ez új Szeraszkier kineveztetése. Nem is olvasom tovább, helyben hagyatik. A nevét sem kívánom tudni. Helyes az, mihelyt ti kívánjátok. Kurszidot kívánjuk, magyarázá Karamakán, látva, hogy a szultán el se olvassa az iratot. Ez a másik jutalmat kér a janicsáros számára. Igen, természetes, megadatik. Ingyen csak nem ostromolták a szerájt. Amennyit kívántok, fizesse a főkaznadár. E harmadik Janina elfoglalását követeli, megengedem. Hihetőleg az egész janicsársereg megindulant Alibasa ellen. Mihely te élére állszult Karamakán, megzavaratlanul, a janicsárok csak a szultán vezérlete alatt tartoznak harcolni. És a többi, mint hasonló bölcs kívánat szólt a szultán, alig tekintve egybe-egybe. Végre az utolsót vevé kezébe, és amint azt fölnyitotta, arca elsötétült. Egyszerre talpra ugrott. Szemeinek egykedvű apátiája düh és haragra vált, öklével a kinyitott írásba ütve, kitörő mozdulattal kiállta. Mi ez? Ti elég merészek vagytok ez iratot elém nyújtani, hogy azt aláírja. Karamakán sokkal inkább készen volt a szultán haragjára, sem hogy meg lett volna lepetve általa. Pórgőggel viszonzá. Akarjuk azt, és követeljük. Tudod-e, mi van ez iratban kérve? Az, hogy szabadítsd meg országodat az árulóktól, az idegenektől. Az, hogy az orosz követet, Stroganovot ültest hajóra, s küld haza. Az angol és frank hajóknak tiltsd meg a Bejkózba jövetelt. A Validek szultánát küld messze Damaszkuszba. A nagy vezírt, a kizláragát, a berberbasit és a kapudánt pedig ölesd meg, s holttesteiket add a népnek. A nagyúr megvetése hajítá a földre az iratot, és lábával rátapodott. Gyalázatos martalócok! Nem vér, hanem pénz kell ti nektek, ugyebár? Nem az országot megmenteni, hanem az országot kirabolni kértek ti engedelmet. És azt várjátok, hogy a padisah szentesítse azt. Nem ti emeltétek-e magatok hatalomra a vezéreket? Nem ti vagytok-e okai, hogy ők-e hatalmat nem gyakorolhatják? Ha győznek rajtunk a gyaurok fegyverei, nem ti voltatok-e az elsők, kik mindig megfutottatok a csatából, s ha elsüllyedt az ország, nem ti vagytok-e az utolsók, akik segélyére jöttök? Nem utódai, árnyékai vagytok a dicső janicsár seregnek, mely nevét véres betűkkel írta fel az idegen népek emlékébe. Ti pedig szégyent, gyalázatot írtatok oda. Öljetek meg! Nem első szultán leszek, kit a janicsárok meggyilkoltak. De Allahra mondom, utolsó, mert utánam vagy nem ül senki Omár trónján, vagy ha ül valaki, az titeket kiírt. A janicsár főnököt csak elemébe hozta magas fogjának az ellenállása. E düvel szemben sokkal otthonabb érezte magát, mint az előbbi nyomasztó gúny nyugalmával. Ezt tudta viszonozni. Fölemelé az összegázolt levelet, melyre a vezérek halálítélete volt írva, s letörülve róla a port, ismét odatartá a szultán elé. Vagy aláírod a levelet, vagy leszállsz az Omár családja ősei trónjáról, s keresünk a próféta utódai közül mást, aki helyüket elfoglalja. Alacsony rabszolga, felfuvalkodottságodban nem tudod, mit beszélsz. A halál Allahtól jő, és azt senki ki nem kerülheti. De ki volna hatalmas elvenni a királyi pálcát Omár utódaitól, és ki volna elég esztelen azt akarni? Láss engemet! Látlak, a nap nem lesz mocskos azáltal, hogy a fertőbe süt, tehát nézlek. De azt nem nézem ki belőled, hogy amíg hatalmas Szulimán unokái élnek, a surgott dzsál a te fejedet ékesítse. Egy intésem csak, és ők nem fognak élni, kiállt a vakmerő zendülő, gőgösen emelve fel a szultán előtt fejét. Tudd meg, hogy fiad, Abdul-Medzsid kezeink között van. A szultán összerezzent. Egész arcán látható volt a megdöbbenés, mely a szavakra fölriasztá. Fiam, Abdul-Medzsid, az nem lehet. Úgy van az, a szultán a Valideh adta őt ki kértünkre. Ó, ez őrült gondolat, kiállta fel a szultán, s hevesen kezdett járni fels alá a teremben. Abdul-Medzsid még igen gyönge gyermekkorában, hasonló lázadás alkalmával nyavaja törőssé lett. Ha most kiadták őt a lázadóknak, az annyit tesz, mint őt menthetetlenül megölni. Ha meg nem gyilkolják is, a rettentő idegkór megöli, elveszti, mint elveszti Mahmud szultánnak már 22 gyermekét, kik mindnyájan nyavaja törésben haltak el. Gyönge idegzetes alkotásuk, ifjú korában összeroskadt a folytonos rémület befolyása alatt, melynek a minden kalifák kalifájának gyermekei örökké ki voltak téve. Mi fog történni Abdul-Medzsiddel, ha a marcon a nép kezei közé került? Ó, ti pokolbéli emberek vagytok! Gonoszabbak, mint a gyaurok, mint a görögök, mint a moszkók. Ti lábaitokat teszitek uralkodótok fejére. A szultán kétségbeesése elbízottá tevé a janicsár. Vagy aláírod ez ítéletet, vagy fiat fog meghalni kezeinkben. Gyávák nyomorultak, hörgi a szultán. Akik védték is, gyávák voltak. Hát nem volt anyja, aki megvédte volna? Ki kell őt adni? Nem történt semmi veszedelme, szólt Karamakán, és jó helyen van. Rajtad áll, hogy karjaid között legyen. Azzal oda nyújtál neki a meggázolt iratot. Padisah lesújtva a visszás érzelmek rohamától, megalázva saját szívének érzései által, ingadozó léptekkel a falhoz tántorodott, s amint kezével megtámaszkodott a sima márványhoz, egyszerre végigcsúszott azon, s összeroskadt, égő homlokát a hideg kőre nyugtatva. Beszélhetett tőle azután a janicsár akármit. A szultán nem hallgatott rá, nem felelt rá. A hatalomra jutott durva harcos végre bőszült haraggal kiállta kívülről leskelődő társainak. Hozzátok elő a herceget. A szultán hallá, mint szaporodnak a léptek teremében, kardok csörömpölése, vegyült a zúgó hangok közé. Nem nézett oda. Íme szólt Karamakán, itt áll fiad, kivont kard fel, van emelve feje fölött. Vagy nevedet látod ez írás alatt, vagy az ő fejét látod lábad előtt. Mahmud reszketett, de nem felelt, sem arcát oda nem fordítá. Írj, vagy meghal fiat, kiállták egyszerre többen a janicsárok közül. Ekkor egy csengő ismerős hang szólalt meg a vadordítók közepette. Atyám, ne hallgass reájuk, hadd öljenek meg engem, ha van bátorságuk, de te ne alkudjál szolgáiddal. Mahmud meglepetve pillanta fel ez ismerős hangra, és egy deli alakot látott maga előtt a herceg öltözetében és büszke fejedelmi arccal. De ez nem a fiának arca, és mégis ismerős, mégis kedves. Ó, ez Milieva! Az odaliszk észrevett, egy Mahmud vonásai ellágyulnak, hogy szeliden tekint reá, s mintha félne, hogy a szultán gyönge talál lenni miatta, kigyulladt arccal fordult hirtelen a janicsárok felé. Ó, ti vérengző samsunt kutyák, kik leugatjátok a napot az égről, végezzétek véres munkátokat. Előti bátor vitézek, kiknek csak hátaikkal ismerős az ellenség, ketten-hárman rohanjatok reám, ha egynek nincs elég bátorsága hozzá, hogy szívébe verje vasát, Omár utolsó ivadékának. Az én halálom nem fogja kényszeríteni a szultánt, hogy veletek alkudjék. Üljetek meg, míg hatalmatok van fölöttem. Mert ha én nekem lesz rajtatok hatalma, én nem fogok előttetek sírni, miként láttátok sírni Mahmudot és Szelimet, hanem én elpusztítlak benneteket, hogy még az is átkozott lesz, aki hasonló öltözetet visel, minőt ti viseltetek, és aki neveiteket kimondja, halálát hívja az. Az ingerelt zendülők villogó kardjai emelkedtek a merész gyermek feje körüle fenyegető szókra, egy pillanat, és ő halva fekszik. De Mahmud fölállt, félrehárítá őket a vélt herceg mellős, elvéve Karamakán kezéből az iratot és írónádat, nevét aláírta annak. Milijeva megragadá a szultán kezét, hogy meggátolja őt az írásban, de Mahmud szeliden megcsókolá a homlokát, s gyöngét szóval suttogá, inkább az egész világ vesszen el, mint te. Azzal odaveté a janicsárok közé az aláírt halálítéletet. Az engedmények kivívása után lecsillapultak a zendülők, a szultán közbocsánatot hirdetett ki a vétkesek számára, előcsahosaikat hivatalra emelte, s a káznéból pénzt szóratott közéjük. Ezzel ki voltak békülve. A szultánt és a vélt herceget visszavitték a szerályba. Roppant néptömeg kísérte őket odáig. Az egész tért. Az Ibrahim szökőkút mellett ellepték a janicsárok jelvényes turbányai, kik a megnyert diadal után. Most sokáig éjjent kiáltának a megalázott padisahnak. Mahmud végignézett az újongó tömegen. Egyik ember a másik mellett oly szorosan, hogy nem lehetett látni egyebet a fejeknél. És a szultán arra gondolt, milyen szép lesz, ha majd az a sok ezernyi fő mind legördül onnan a helyéről.